Folytatódik az aréna, vendégünk Kovács Ákos, énekes előadó művész. A szünet előtt a reflexióknál és a közönségnél hagytuk abba. Milyen a viszony a közönséggel? Mennyire kell megfelelni az ő elvárásaiknak, illetve mennyire van kiszolgáltatva az ő elvárásaiknak, hiszen mindenfajta közlés az ő visszajelzéseiktől függ.
Hát azt hiszem egy-két premisszát le kell fektetni itten. Hogy először is ez a kifelé élő műfaj, ami a kreativitás bármilyen megnyilvánulása, az a közönség reakciójáért születik. Na de, egyben szuverén megnyilatkozás is. Tehát egyszerre él az emberben az az igény, hogy szeressék. Aki enélkül az igény nélkül megy színpadra, annak nincs ott helye. És aki ráadásul ezt letagadja, az nem mond igazat, és valószínűleg más gazemberségre is képes, úgyhogy kezdjünk gyanakodni, ilyet hallunk. Tehát színpadra az menjen, akinek az a vágya, hogy szeressék azért, amit csinál. A közönség visszajelzése nélkül értelmetlen a színpadi lét, a szerzői lét is értelmetlen. Ugyanakkor az emberben valamilyen hang szólni kíván, amelyik nem függ attól, hogy milyen reakciókat vált ki, hanem egyszerűen eszközként használja a szerzőt, az előadót, a beszélő fejet, az az erő, ami egyszerűen ott lobog bennünk, nem saját választásból. Hol lobog, hol meg nincsen, amikor lobog, az a baj, hogy használ bennünket, fáradtak vagyunk, nyavajgunk, hogy jó, de sokkal jó, mennyi dolgom van, akkor meg nem lobog, és elalszik ez a láng, akkor meg akarunk halni, mert nincs értelme az életünknek. Ugye? Tehát egyszerre van jelen az, hogy a közönség visszajelzéséből, a közönség tükrébe tudja igazából megnézni az ember önmagát, meg hogy mit csinált. Ugyanakkor nem szabad, hogy a közönség igényei alapján álljon össze az, amit az ember csinált. Ez teljes önellentmondásnak tűnik, de mégis így van. Tehát az én privát, személyes nagy szerencsém, vagy helyesebben talán kegyelemnek kéne ezt nevezni, hogy a sorsom úgy alakult, hogy valahányszor ilyen megfelelési rutinná vált egy helyzet, akkor mindig váltottam. Néha még hamarabb is. Nem is biztos, hogy ez egészséges. A közönség az állandóságot szereti. Az, hogy a Ákos az ilyen. Szép, kék, és profilból látjuk. De ha szemből látjuk, és zöld, akkor az már nem az Ákos neki. De ez minden műfajban, majdnem minden megnyilvánulóra igaz. Hogy valakitől egyfajta működést tudnak megszokni, ezt elteszik a megfelelő feliratú fiókba, és hogyha az ember szeretne ebből a skatujából kibújni, akkor szóval nehéz, tömör, vastag falakat kell áttörni. Most az én privát szerencsém az, hogy kialakult körülöttem egy olyan közönségmag, vagy nem is körülöttem, remélem, hogy nem a személyem körül, hanem a dalok kapcsán létrejött egy olyan önmagát közösségé szervezni képes közönség, amelyik hozzászokott ahhoz, vagy együtt megtanultuk, hogy ugyanolyan legitimitása van egy hörgős, ordibálós rockkoncertnek Ákos néven, mint 10 vonóssal is meg lehet hallgatni ugyanezeket a dalokat akár, vagy 100 zongora kíséretével, vagy 100 akusztikus gitárral, vagy szinti pop formájával, vagy a forma az csak az, ahogy én közelítek a formához, ez sikerült a közönség egy részével elfogadtatni, hogy ez csak a héj. Ez csak a hordozó rakéta. De hát az utazás nem ettől függ, hanem attól, hogy most akarunk-e menni, vagy nem. Hogy van-e számunkra tartalma ezeknek a daloknak. Olvastam én is, persze, hogy szöveggenerátorral megírhatók a szövegeim. Most ennek az igazságtartalma mennyi, aztán ne firtassuk, mert talán ez annyira nem is szellemes, de van, akik nagyon szellemesnek találják. Az a kérdés, hogy akkor miért nem írják meg? Nem írják meg az enyémre, még csak hasonlítót se írnak, de ha valaki mondjuk karakteresen működik, mondjuk a szövegírás terén, volt egy Petőfi nevű például, hát nem tudom én, az ő kulcs szavaiból össze lehet állítani egy szöveggenerátort, és az szöveggenerátorával előállított szövegek pont olyan messze lesznek a Petőfi verseitől, mint az Ákos szöveggenerátorral előállított dolgok az én szövegeimtől. Tehát ez ilyen viccnek sem olyan erős már talán, de ha jobban belegondolunk, akkor értelme sincs sok. Tehát én egy bizonyos kulturális impulzus rendszernek a terméke vagyok, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam meg. Aki ezen a nyelven beszél, annak számára egyáltalán nem érthetetlenek, és nem is túlkódoltak ezek a szövegek, nem is akarnak ilyenek lenni. Aki viszont ezen az impulzusrendszeren kívül él, és mondjuk számítógépes játékokból kapirgálja össze a világképre valót, annak nyilván nem jelent semmit az a sor, hogy nem vagyok rá méltó, hogy a házamba lépj. Aki viszont hallott már közgyónást, a minden vasárnapi szentmisé lehet hallani egyébként, az tudja, hogy ez a százados imája. És így már nem olyan furcsa, hogy a Katona imája című lemez címadó dalába szerepel ez a sor. A baj az, hogy a hallgatóink jelentős részét ezekről az évezredes kulturális impressziókról lesimogatta, vagy leparancsolta, vagy lehadakozta az úgynevezett liberális kultúra szemlélet, akik oly felvilágosultak, hogy mindjárt vallásellenesek is. Holott úgy nagyjából az európai kultúrtörténetnek, hogy másfél évezredét nem lehet megérteni a keresztény műveltség nélkül. Ehhez nem kötelező kereszténynek lenni egyébként, bár azt mondják, hogy az se fáj. Na most, tehát ha odaállok egy pietákép elé, akkor ha nincs ilyen irányú ismeretanyagom, önhibámom kívül, vagy a saját elutasításom miatt, akkor nem tudom megérteni, hogy mi szép azon a képen. Tehát hiába van kírva, hogy Cavaraggiótól Canalettóig bemegyek, és csak azt látom, hogy valami vásznakra ilyen zsíros festékekkel ilyen szenvedő emberek vannak fölkenve. Tehát magyarul azért mégiscsak vissza kéne csepegtessük önmagunkba ennek az évezredes tudásnak legalább az eszenciáját, ha nem is tudjuk minden részletében megélni. És hát egymásba is vissza kell adagoljuk ezt. Ugye hát ez mégiscsak felelősek vagyunk egymásért. Tehát én szeretném azt hinni, hogy én kultúra csináló vagyok. Nem tudom, hogy miért kell ezért mindig küzdenem. Nyilván azért, mert popzenész vagyok, és ez mondjuk
ezt akartam ebben
kérdezni, a műfajban ez nem általános.
Igen, hogy mennyire megfelelő műfaj ehhez a popzene.
Nem látok szélesebb körben elfogadott műfaj. Tehát az ember a másikhoz szólni akar, akkor miért ne válaszol egy olyan nyelvet, amelyik a másik ért. Én is értek ezen, hát én nagyon hihetetlen impulzusokat kaptam a popzenétől. Legalább olyanokat, mint az olvasástól. És azt gondolom, hogy egy Susan Vega lemez eszmei tartalmát a mérlegre téve, az teljesen egy Updike novella füzérrel azonos súlycsoportban van. Az más kérdés, hogy vagyok olyan naív, vagy voltam olyan naív, és azt gondoltam, hogy a popzene az csupa olyan dolgot termel, amilyen számomra a Jet Rotál, a Peter Gabriel vagy a Susan Vega volt, és a modern talking az a maradék 10%-ba tartozik, de az igazsághoz közelebb áll, hogy a szórakoztató funkció az a 90%, és van néhány falsős előadó szerzője ennek a műfajnak. Valószínűleg az irodalomban is így van ez egyébként. Tehát mit akarok ezzel mondani? Az, hogy ha most az mindegy, hogy ezzel kivitázik és ki nem ezzel a szándékkal. Az én szándékom, az én tisztes szándékom az ez, hogy megjelenítsem azt a sok mindent, amit kaptam. Például a zenétől, az irodalomtól. Nem is tudok másból dolgozni, hát az az alapanyagom, a beérkező impulzusok. Ezeket önmagamon átszűrve, desztilálva próbálok valami árkosi értelmezést adni ezeknek. Én nem, még egyszer mondom, nem biztos, hogy ez mindig sikerült, de volt már, hogy sikerült, és volt már, hogy megérintettem vele másokat, és ez soha nem tömeges ez a hatás. Most az a kérdés, hogy szabad egyet mondani egyáltalán, lehet-e kultúráról beszélni? Meg az a kérdés, hogy mi az, hogy kultúra? Hát, és akkor majd elérkezhetünk kedvenc veszőparipámhoz a színpadok környékére, a színház, hogy mi a színház, vagy mi egyáltalán mi az, amit kultúrának mondhatunk. Az én értelmezésem a következő. Nem várom, hogy bárki egyet értsen velem, de azt megkérném, hogyha valaki majd ezzel vitatkozna, hogy kövesse végig a gondolatmenetet. A kultúra szó az én olvasatomban a agrikultúrából származik, a földművelésből. És ott annyit jelent, mi a kultiváció, az, hogy megkapáljuk a földet, mert fölszántjuk a földet, hogy a belévetett termékeny mag megteremjen, és kihajtson. Tehát kicsit úgy értelmezem én ezt, hogy a föld az nem mások, az mi magunk vagyunk. Tehát, hogy szántsuk fel magunkat, hogy a belénk vetett eszmei mag megteremjen. És akkor, ha ez megtörtént, akkor magunk is földművelői válhatunk, és kultiválhatunk, kultúrálhatunk mást is, és akkor más, tehát szántogathatunk másban is, és belévethetjük a magot, amit ám megterem benne. A modern úgynevezett kultúra szemlélet, vagy a kultúra csinálók, meg a szövegírók, meg a posztmodernek, ezek teljesen elvetik ezt a szemléletet. És amikor megkérdezzük tőlük, hogy mi a bánatos francért kell újrafordítani a klasszikusokat, akkor hadoválnak össze-vissza. és mondják, hogy azért, hogy a tévénéző generáció meg a barátok köznéző is megértsék a Shakespeare-t. Hát ez egy kicsit olyan, nem, hogy nem tud fölmenni a túrázó hegyre, ezért legyaluljuk a hegyeket, hogy jó alacsonyak legyenek, ahelyett, hogy adnánk neki erős szívet meg tüdőt, hogy föl tudjon mászni az a hegyormokra. Hát a kultúrának az a dolga, hogy megművelje, ugye művelődés, hogy megművelje azt, aki nem tudom, befogadja. Hát nem, szerintem nem újra fordítani kell a Shakespeare-t, hanem megérteni azt a fordításnak a nyelvét, legyen az mondjuk, nem tudom, Arany János vagy más. Hát nem az lenne jó szegény barátok köznézőnek, hogyha megérteni azt a több rétegű, szép irodalmi nyelvet? Tehát az én mániám az az, hogy nem kell újra értelmezni a kultúrát, hanem meg kell tanulni. Nem a nyelvet kell struktúráltabban és legyalultá tenni, mint az 1984-ben a Simon nevű megszállott értelmiségi, ismerünk ilyet, aki a szópusztítással tölti az életét, azért minél kevesebb szóval lehessen leírni a világot, és a végén már nem marad más, csak egy szó, ami mindent jelent, és a minden ellentétét is. Tehát én azt gondolom, hogy az a kultúra, hogy a kultúra alapvetően ráadásul konzervatív, megőrző dolog. Azt mondja a kultúra, hogy van valami ős elv, amiből az ember felépül. És erről tudni kötelező. És a kultúra az nem létezik kultúrtörténet nélkül. Tehát, hogy a múltunkban kultúrának tartott dolgok, azok szervesen beépülnek a mába. Ma szegény, kultúrafogyasztó, egyszeri ember nem tudja, már nincsenek viszonyítási alapok. Nem látjuk semminek a színét, már csak a fonákját látjuk. A kritika alapvetően a fonákra épül. Nincs benne tenyeres. Hát szóval ez agyrém szerintem, és nyugodtan bélyegezzenek öskövületnek, meg még csúnyábbakat is szoktak mondani rólam, én ehhez ragaszkodom, és remélem, hogy ez hótomig így lesz, tehát még erőm lesz, és még bárki kérdez erről, én erről fog beszélni, és amikor azt hallom a rádióban, hogy a mi előadásunk nem ítélkezik, akkor minden hajam száll az égnek áll. A mi előadásunk csak kérdéseket tesz fel. Tényleg? Hát kérdések terhétől nyögve jön a szegény ember a színházba, hogy megnézze az előadást, és várja a válaszokat. Kérdezni bárki tud, 3 éves Julika lányom kérdez, nagyon jól, nem is a rosszul kérdez. Hát Shakespeare az nem csak kérdez. A görög moralitás játék, ami minden színház alapja, az nem kérdezem, a kórus végigmondja, hogy ha ezt meglépik, akkor soha többé nem lesz semmi ugyanaz. És miután a moralitás játék, ízlelgessük a szót, moralitás, a ma színházának tükrében érdekes következtetésekre juthatunk. Tehát az lineáris a felépítés, hogy végig mondjuk, hogy ha Elektra megöli bosszúszomjasan az anyját, akkor soha többé nem lesz semmi ugyanaz. Ez persze megöli, és semmi is lesz. És szegény öreg tanító is hiába mondta, hogy Elektra ezt ne csinált. És Shakespeare is, Shakespeare is azt mondja, hogy hát a Macbeth, hogyha hatalomvágytól és a feleségétől tüzelve megöli a királyt, akkor lehet, hogy is kardáltal vész majd el. Tehát úgy engedi el alapvetően a tisztességes művészet az morális. Úgy engedi el a nézőt a színházból, hogy ahol bűnt követnek el, annak van következménye. Holott a úgynevezett való világban ez nem mindig van így. Azám, csak hogy a valóság fölött van egy dimenzió, úgy hívják, hogy igazság. A színház és minden színpadi műfaj nagyjából ennek a helye, ennek a terepe. Mi az, hogy a mi előadásunk nem ítélkezik? Akkor az micsoda? Mert hogy nem előadás, nem kultúra és nem művészet, az egész biztos. A művészet az a morál helye. Lényegében minden, a tisztességes művészet a szakrális. Arról tudósítja az embert, ami a valóság fölött van, az igazságról. A feleségem nagyon jó barátnője, és én is nagyon jó barátomnak mondhatom, Lovász Irént, aki népdalénekesként ismert. De egyébként tanít is. És van egy Cultural Studies nevű kurzusa. És a minap azt mesélte nekem, hogy bejött oda egy 20 éves srác, színházról beszélgettek, és azt mondta ez a 20 éves ember, akit még nem fertőzött meg a sok, nem tudom, színházi blogolvasás, hogy ő azt sajnálja, hogy az ő korosztályának nem adatott meg az, hogy perverzió nélküli 1:1-es értelmezésű klasszikus előadásokat lásson színházba élő emberek által előadva. Félelmetes tisztánlátás egy ilyen fiatalembertől. Tehát azt sajnálja, hogy tehát ma nem tud úgy megnézni egy Csehov 3 nővért, hogy ne 4 habsi játssza a szerepet. Tehát ma nem tud megnézni egy Shakespeare előadást, ami nincs kifordítva önmagából, először is újrafordítva a szöveg okosan, hogy esetleg azon morális változtatásokat is lehessen eszközölni, amit Shakespeare még nem gondolhatott, mert nem volt korszerű szerző. Tehát, hogy mondjam, persze most olyan területet tévedtem, ahol popzenészeknek nem szabad ám kakaskodni, mert nagyon hamar az órukra koppintanak. És már halljuk a megfelelő médiumok hangadó szövegelőit, hogy mit beszélgetett itt a popénekes erről. Na de hát én úgy vagyok popénekes, ahogy ők, tisztes kritikusok.
Színházi ambíciói nincsenek mostanában? Korábban többször is dolgozott, akár zeneszerzőként, akár szereplőként is színházi produkciókban.
Amikor még az erővonalak nem látszottak ennyire tisztán, akkor még hívtak színházba játszani. Nekem is volt fiatalabb emberként, kevesebb önismerettel a hátam mögött ilyen ambícióm, hogy játszam. Őszintén szóval ilyen prózai szerepre már nem vágyakozom, erről rég lemondtam, nem keserűen, hanem rájöttem, hogy az én életem vonata az már kirobogott erről az állomásról. Volt ilyen idő, amikor nagyon szívesen játszottam volna prózai szerepet, ha bárki bátran adott volna ilyet. Zenés szerepet volt módomban játszani, no, olyan feladatra se hívtak azóta sem, tehát lehet, hogy ez nem volt egy színház történeti jelentőségű mozzanat. Zeneírásban nagyon szívesen vennék részt, ha volna ilyen, de nem vadászom az ilyenfajta megbízásokat. Én alapvetően abban, amit kvázi szerzőként, előadóként csinálok, abban ki tudom élni ezeket a vágyaimat. Nagyon örülök minden egyes külső meghívásnak, nem mindig tudom ezeket elfogadni, és nem is mindig olyanok, amelyeket feltétlenül szeretne elfogadni az ember, de ha bármilyen külső impulzus ér, az engem olyan utakra vezet, ami letérít az én szokásos köreimről. Ami ugye nagyon-nagyon komplex feladatnak tűnik, néha elviselhetetlenül sok feladatnak tűnik. Szerzőnek, előadónak, producernek, stúdiótulajdonosnak, kiadónak, egy produkció, gazdaság és művészeti vezetőjének lenni, ez szép, szép tarka feladat. Most nem nagy képűségből soroltam csupán fel, hanem azért is, hogy elmondjam, hogy tehát nem unatkozom. De egy külső megbízást kapok, ahol például alkalmazott zenét kell írni, amilyen például a Terrorháza volt, akkor ott egy olyan felálló rendszerben kell megfelelni a különböző körülményeknek, az előírásoknak, úgynevezett megrendelő igényeknek, bármilyen ronda szó is ez, amely korlátok tudnak inspiratívan hatni az emberre. Alapvetően azt gondolom, hogy a korlátozás a kreatív munkában jó eredményt szokott hozni. Persze nem az ész nélküli és minden határon túlmenő, vagy politikai korlátozás, nem ilyenre gondolok, hanem például olyanra, hogy amikor egy hangszerem volt otthon a kezdeti stúdióidőkben, akkor azt az egy hangszert, azt olyan, most egy szintetikus hangszerről beszéljünk, azt úgy tudtam programozni, mint kevesen. Tehát, hogy jöttek hozzám zenész barátaim, és egy mögém álltak, és nézték, hogy mit csinálok azon a masinán. Azért, mert beleástam magam, és nagyon jól ismertem. Miért? Mert az egy darabom volt. Most már tényleg fölvitt az Isten a dolgomat. Saját stúdióban dolgozhatom hosszú évtizedek óta, mondhatom. Annyi minden hangkeltő kütyüm van, hogy egyikhez sem értek igazán, különösen annak fényében, hogy korábban értettem ahhoz az egyhez. Tehát egyszerűen néha az embernek korlátokat kell felállítania. Azt mondja, hogy most csak ezzel az egy eszközzel dolgozhatom, vagy csak szoftver hangszereket használhatok, stb. Stb. És ez általában maga a korlát az előhoz egy megfelelési kényszert, aminek na rengeteg pozitív hatása van. És akkor abból fölépül valami, amiben utána aztán a többi szint is be lehet hívni, de az alapot megteremti. Tehát azt gondolom, hogy a kreativitás az egy annyira csapongó, mederben nem terelhető energia, hogy egy ilyen mondom, hogy rám személyesen ez érvényes, hogy egy mesterséges korlátozó rendszer felállításával erőveket lehet hajtani ezzel az energiával. Egyébként meg szétfolyik, ha nem terelődik mederbe.
Visszatérve még most akár a turnéhoz is, többször beszéltünk már korábbi turnék, lemez megjelenések kapcsán, és szinte mindig úgy beszéltünk ezekről az eseményekről, hogy közben már a háttérben egy új lemez, egy új anyag koncepciója, valami más is az előkészületre vár. Ez a fajta megosztottság nem aprózza el a feladatokra szánt időt, energiát? Hogy tudja így megosztani magát? Ha csak azt veszük, amit felsorolt, a különböző feladatokat, turnémenedzser, művész, valahol pénztáros is, mert egyenlegbe kell hozni a dolgokat. Világos. Tehát, hogy ezt mind hogy tudja szinkronba hozni?
Nagyon érzékeny és nagyon jó kérdés. A műfaj vagy a kreatív emberek küzdelmeinek ismeretéről árulkodó érzékeny kérdés ez. Köszönöm. Röviden úgy tudok rá válaszolni, hogy a rövid válasz az, hogy rengeteg munkatárs segíti a munkámat. Tehát nekem azért konkrétan turnimenedzsernek lenni nem kell, mert van arra egy fantasztikus asszisztensem, akiben úgy bízhatom, mint magamban. Nem kell a videóforgatás technikai részleteivel törődnöm, mert van egy ember, aki a vizuális dolgokért felel körülöttem, és tőlem tanulta az önkihasználás csinyát, binyát, tehát fantasztikus erőbedobással tud dolgozni. Az elvibb válasz az pedig az, hogy enélkül nem lehet élni, hogy az ember legalább egy vagy két lépést ne látna. Ez nem mindig jön össze. Először is van olyan helyzet, amikor nem látjuk. Nem látjuk előre azt, hogy mi a következő lépés. Van, amikor túl sok lépést lát előre az ember, de az kegyelmi állapot, amikor tudom, hogy a jelenleg zajló munkám után is van még élet, mert a kreatív ember mindig abban akkor él, ha van mit csináljon.
Kovács Ákos, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm én is.